Sziasztok, ez itt a Bölcsekköve Podcast, én Barnabás vagyok, és itt van velem Benzsó.
Sziasztok!
És ez a podcastünknek az a sorozata, amelyben a járvány filozófiájáról beszélünk, vagyis a következő filozófiai és elsősorban etikai kérdésekről, amelyeket a világjárvány felvet. A mai adásunkban a felelősség témakörét járjuk körbe. Mi is ez, hogy felelősség, mit jelent morálisnak felelősnek lenni, mik a felelősség feltételei, és hát ami a mi ügyünkben a legjobban érdekel minket, hogy ki a felelős a koronavírus járványért, kiket lehet ezért hibáztatni.
Ugye az előző adásban arra nagyjából szerintem elmondhatjuk, hogy mind a ketten megegyezünk tehát az előző adásban mind a ketten azért megegyeztünk abban, hogy ezért a vírusért, hogy ennyire elfajult a járvány, nagyban felelősség terhel minket, embereket, minket az emberiséget, és most ezt a kérdést fogjuk jobban körül járni.
Igen, tehát véleményünk szerint nem igaz az, hogy ez egy istencsapás, vagy hogy ez egy sorscsapás lenne, hanem ezt mi emberek okoztuk, bár van tőlünk független komponens is az egészben. Konkrétan az, hogy vannak bizonyos vírusok az állatvilágban, ez tőlünk független, de az, hogy aztán ez átterjedt emberre, és elterjedt az egész világban, abban bizony már mi is vaskosan felelősek vagyunk. Jó, de mit is jelent felelősnek lenni? Mit jelent az, hogy felelős vagy valami miatt? Engem érdekel, hogy te ezt hogy fogalmaznád meg?
Rendben. Ugye ez egy nehéz dolog, mert a felelősség alá sok mindent lehet vonni, most inkább így csak korlátozzuk erre a vírus helyzetre, vagy most így erre korlátoznám, hogy igazából felelős vagy azért, hogy egy járvány ne terjedjen tovább, hogy több ember ne fertőződhessen meg, tehát hogy ez egy minél jobban kordában legyen tartva, és jobban legyen kezelve. És ebbe szerintem hozzátartozik mindaz, hogy és ehhez mind hozzátartozik szerintem a korlátozásunk betartása, vagyis hogy nem köpök bele a tenyerembe és fogok valakivel kezet, tehát hogy így példálozzak.
Igen, és mi történik akkor, hogyha mégis ilyeneket csinálok? Beleköpök a tenyerembe, és kezet akarok fogni az emberekkel egy ilyen járványhelyzetben. Ekkor te rám nézel, és mit csinálsz? Mondasz valamit? Vagy mi történik akkor?
Igen, nem mondok semmit, de ez úgy gondolom, hogy ezzel szerintem sokan vagyunk így, és ezen úgy gondolkodtam is, hogy nem feltétlenül jó egyébként, hogy hagyjuk feltétlenül, hogy a hülyeség elburjánozzon a világban, mivel, vagy hogy, tehát hogy a felelősségünk alá, ugye ez felveti azt a kérdést, hogy a felelősségünk-e az, hogy mások mit tesznek egy ilyen helyzetbe. Tehát ha látom, hogy valaki megszegi a szabályokat, akkor nekem felelősségem-e rendre utasítani. Ugye ez nem csak egyébként egy ilyen vírus helyzetnél jön elő bizonyos szempontból, hanem mondjuk egy ilyen diktatúra kialakulásánál is sok szempontból megvan az egyénnek is a felelőssége, hogy az az út, ami elvezet a diktatúrához, ő egyszer nem állt ki ez ellen, és aztán van egy pont, ahol már késő kiállni ellene, mert utána fognak, az beledobnak a folyóba. És ugyanígy meg lehet egy vírusnál is a felelősségünk, hogyha látjuk, hogy valakin a buszon nincs maszk, akkor megmondjuk, hogy tessék felvenni a maszkot, és kész, és ha nem veszed fel, akkor... Hát igen, ugye ez a probléma, hogy te nem nagyon tudsz, ugye nincs úgymond autoritásod, nincs hatalmad ezek felett az emberek felett, te csak maximum emlékeztetheted őket arra, hogy mit mondanak a törvények, a határozatok, őt is mekkora felelősség terheli, de te... nem tudod azt csinálni, mint egy rendőr, hogy adsz neki egy szép kis büntetést, vagy bírságot, hogy nem vette fel a maszkot, vagy nem tartotta be az előírásokat. Viszont saját magadat sokkal könnyebben meg tudod regulázni, így elsősorban te szerintem azért tartozol felelősséggel, mivel igazából magad fölött van leginkább hatalmad, ezért ezt a felelősséget elsősorban magadon kell szerintem gyakorolnod, és másodszorba utasíts helyre másokat, ami azt is lehet bunkó, meg nem bunkó módon tenni, és azért szerintem érdemes az udvariasság szabályait betartani, ugyanis lehet, hogy többet ér el az ember, mint hogyha csak szimplán kőagyuskodna. Emellett még azon gondolkodtam, hogy az is sokat számít, és ez inkább a jövőre vonatkozik, és ugye visszagondolva, hogy ugye mennyire nem voltunk felkészülve erre a járványra, pedig mennyien figyelmeztettek, és stb., hogy valószínűleg ezzel is felelősséggel tartozunk, hogy olyan szervezeteket, olyan pártokat, olyan mozgalmakat támogatunk, akik felhívják a figyelmet ezekre a lehetséges veszélyekre, és segítenek, hogy felkészüljünk ezek ellen.
Jól van, most sok dolgot mondtál, és ez alapján én nagyon jól rá tudok világítani, hogy miről beszélünk általában, amikor felelősségről beszélünk. Három dologra szeretnék hivatkozni. Az egyik, amikor azt mondtad, hogy az az út, ami elvezet valahova, akár a diktatúrához, akár a járványhoz, hogy van itt valamilyen út, egy folyamat, aminek a részesei vagyunk. Másrészt mondtad, hogy meg kell magunkat regulázni, kell, hogy legyen valami büntetés, illetve, hogy hát magunk fölött van elsősorban a hatalmunk. Ugye az államnak pedig az állampolgárok összessége fölött. Mert hogy amikor általában felelősségről beszélünk, akkor előjön ez a kérdés, hogy hibáztatás és dicséret. Tehát a felelősség valószínűleg az a valami, ami lehetővé teszi, hogy másokat hibáztassunk, vagy dicsérjünk. Ugye itt ez, hogy büntetés, meg hogy regulálsz. Tehát úgy tűnik, hogy bizonyos emberek tesznek valamilyen rossz dolgokat, és azért őket meg kell büntetni, vagy meg kell őket dorgálni, vagy kell, hogy erre legyen valami negatív válasz. És de miért? Hát épp azért, amit említettél, hogy van az az út, meg hogy van hatalmunk, tehát hogy kell, hogy legyen itt valamilyen kauzalitás, vagyis hogy van egy ilyen oksági lánc, egy folyamat, ami a bizonyos rossz dologhoz vezet, és hogyha te ennek az elindítója vagy, vagy legalábbis egy fontos láncszem vagy benne, amin tovább folyt ez a dolog, akkor felelős vagy érte. De mikor vagy egy fontos láncszem, vagy mikor van ennek az egésznek validitása? Hát akkor, hogyha hatalmad is van. Hogyha a hatalmadban áll kontrollálni a helyzetet, hogyha tudsz máshogy cselekedni. Itt ez a lényeg, ebből, hogy hatalmunk van magunk fölött, hogy tudunk úgy dönteni, hogy felvesszük a maszkot, például. És a morális felelősségről folyó vita, az nagyon-nagyon összefügg a szabad akaratról szóló vitáról. Akkor, nagyon röviden nézzük meg a determinizmus, a szabad akarat és a morális felelősség fogalmainak a viszonyát. Azt nagyjából mindenki elfogadja, hogy a morális felelősségnek a szabad akarat az egyik feltétele. A kérdés az az, vagy hát a vita egyik része az, hogy a determinizmus az összeegyeztethető-e a szabad akarattal. Vannak, és szerintem ők vannak a többségben, akik azt gondolják, hogy nem, és ők az inkompatibilisták. Köztük vannak, akiket libertáriánusoknak nevezünk, akik szerint a determinizmus az nem igaz, tehát van szabad akaratunk, és van morális felelősségünk, és vannak olyanok, akik viszont azt állítják az inkompatibilisták közül, hogy a determinizmus az igaz, tehát nincsen szabad akaratunk, ez a kemény determinizmus, és következésképpen nincsen morális felelősség. De van egy nagyon érdekes teória is, ők a kompatibilisták, akik szerint a determinizmus és a szabad akarat összeegyeztethető, tehát van morális felelősség. Őket egyébként puha deterministáknak is szokták nevezni. Egyre több tudományos teória is szól amellett, azért mellett, hogy nincsen szabad akaratunk. Én nem az ő pártjukat fogom. Egyrészt azért, mert úgy tűnik, hogy van szabad akaratunk, hogy tudunk máshogy cselekedni. Meg szerintem ilyen megdönthetetlen érvek még nem szokottak amellett, hogy nekünk egyáltalán nincsen semmilyen körülmények között, nincsen szabad akaratunk, nincs meg ez a képességünk, hogy máshogy döntsünk, mint ahogy egyébként. Valószínűleg korlátozottabb mértékű a szabad akaratunk, mint ahogy azt mi egyébként gondolnánk. Azt mondjuk marketingesek biztos el tudnák mondani, hogy ilyen algoritmusra felhúzható a cselekedetünk, de attól ez még nem igaz minden pillanatban életünk minden döntésére.
Igen, igen. Mindig érezzük, hogy van valami választásunk azért általában.
Így van. Úgyhogy én most abból indulnék ki, hogy van szabad akaratunk, tehát én egy ilyen libertáriánus nézetet vázolnék fel. És ugye az elméletek is vannak arról, hogy mi ez, hogy morális felelősség. Hát ennek kicsit bonyolult a taxonómiája, mert több szerző ezt máshogy vázolja fel. Ahogy én látom, vannak előretekintő, meg hátrafelé tekintő morális felelősség elméletek. Az előrefele tekintők, ők a jövőre koncentrálnak. Tehát az a lényeg, hogy majd mi lesz a jövőben, majd hogyan fogunk viselkedni a jövőbe. Ezért most azokat kell dicsérni, meg hibáztatni, vagyis azok felelősek, akiket hasznos hibáztatnunk. Tehát én azért hibáztatlak, vagy dicsérlek téged valamiért, hogy majd a jövőben történő cselekedeteidet befolyásoljam. Ha valamit úgy gondolom, hogy jól csinálsz, és a jövőben is kellene, akkor megdicsérlek, hogyha valamit rosszul csinálsz, akkor pedig hibáztatlak.
Ez olyan, mint
tehát
ez ilyen
egy ilyen konzek...
kondicionálás az állatok.
Igen, igen, tehát ez egyébként teljesen ilyen, és nekem egyébként ez nem tetszik. Mert hogyha belegondolsz, akkor sok szülő is csinálja ezt szerintem, hogy
igen,
megdorgálja a gyerekét valami miatt, mert nem akarja, hogy később is ezt csinálja. A gyerek pedig nem érti, hogy miről van szó, mert ő nem érzi úgy, hogy valami rosszat csinált. Mert lehet, hogy mondjuk véletlenül csinált valami rosszat, de attól még a szülő szerint fontos, hogy hát ezt meg véletlenül se csinálja, és ezért úgy megdorgálom, mint hogyha szándékosan csinálta volna, mert ez majd nekünk a jövőben milyen jó lesz. Szerintem ezt a gyerekek ilyenkor érzik, hogy ők nem érdemlik meg, és ez egy fontos tétel benne szerintem, mert ezek az előretekintő elméletek, ezek nem törődnek azzal, hogy most megérdemelted-e ezt, vagy sem. Mert erre a hátrafelé tekintők figyelnek, ami ezzel a két dologgal foglalkozik leginkább, ahogy én látom, hogy kit igazságos hibáztatnunk, és hogy ki érdemli meg azt, hogy hibáztassuk. Ugye most egy ilyen furcsa példát fogok hozni ennek a szemléltetésére. Vannak, akik azt mondják, hogy hát úgy tűnik, hogy Isten az konzekvencionalista. Bocsánat, tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten az konzekvencialista, vagy egy ilyen utilitarista, hogyha megnézed mondjuk a Noé bárkája a történetet. Voltak emberek, akik rosszat csináltak, és akkor ő úgy gondolta, hogy mindenkit eláraszt, és hogy ez intuitíve valami nagyon kegyetlen és rossz dolognak tűnik, de hát majd ennek jó következményei lesznek, mert tiszta lappal indulunk, és stb., és úgy tűnik, hogy Isten ezzel igazolja a dolgot. És egy ilyenfajta teóriát végül is a kereszthalálra is el lehet mondani, hogy hát egy embert, egy olyan embert, aki nem érdemli meg ezt a dolgot, őt megbüntetjük, megöljük, és ennek következtében mindenki meg van váltva, tehát ez egy jó konzekvencia. És ezzel egyébként a legtöbb teológus és sok vallásfilozófus nem ért egyet. Azt mondják, hogy itt nem egy ilyen konzekvencialista teória van, hanem itt egy igazságelmélet van. Hogy azért van az özönvíz, mert hogy rosszak voltak az emberek, és aki rossz, az rosszat érdemel. Ez így tűnik igazságosnak. És ahogy az sem tűnik plauzibilisnek, hogy akkor Isten, aki nagyon irgalmas, csak úgy megbocsátja a bűneinket. Mert amellett, hogy nagyon irgalmas, Isten igazságos is. És úgy tűnik, hogy nem lenne igazságos, hogyha a sok bűnért nem járna büntetés. És így az igazságosság, meg az irgalmasság, ez itt találkozik, hogy Krisztus önként felajánlja magát, hogy az igazságból fakadó büntetést, azt ő átvállalja magára. És akkor így most kicsit ilyen gyerekesen mondom, így ki tudjuk pipálni azt, hogy Isten igazságos volt, mert büntetés járt a bűnökért, és ki tudjuk pipálni azt, hogy irgalmas volt, mert hát nem mi kaptuk a büntetést, hanem Jézus a második isteni személy. Tehát a hátrafelé tekintő elméletek azok a múlttal foglalkoznak. Azzal foglalkoznak, hogy a múltban mi állt hatalmadban, vagy mi volt a szándékod. És én ezzel értek egyet, tehát nem lehet mást hibáztatni azért, mert majd a jövőben mi lesz. Mást azért lehet hibáztatni, mert a múltban hogyan cselekedett. Úgyhogy én mindenképpen egy hátrafelé tekintő elméletre iratkoznék fel. És szerintem ezekből a kiindulásokból akkor most térjünk rá a konkrétumokra, és vizsgáljuk meg, hogy kik felelősek a koronavírus járványért, hogyha azt gondoljuk, hogy van szabad akaratunk, és az felelős érte, aki a múltban egy oksági láncban egy fontos szerepet töltött be, és lett volna hatalma máshogy cselekedni. Szerintem, ami itt még fontos az, hogy rendelkezik valami fajta információval, hogy tudom azt, hogyha ezt és ezt csinálom, akkor annak rossz következményei lesznek. Vagy van jó okom azt gondolni, hogy jó esélyt teremtek arra, hogy rossz következmények történjenek. Tehát szerintem ez is fontos, hogyha kinyitott Pandora szelencéjét, akkor valami rosszat csináltál. Nem te teszed meg mindazt a rosszat, ami kiszabadult a szelencéből, de te ennek utat nyitottál. Tehát, hogy aki kinyitotta a pokol kapuját, az is bűnös. Oké, és szerintem, hogyha rátérünk a konkrétumokra, akkor kettő dolgot fontos megkülönböztetnünk, hogy ugye van a vírusnak egy genezise, és a vírusnak van terjedése is. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos emberek felelősek azért, mert létrejött a vírus, és bizonyos emberek felelősek azért, mert elterjedt a vírus. És kíváncsi vagyok, hogy te a vírus keletkezéséért kiket hibáztatsz, hogyha a felelősség elméleteiből azt tartjuk, amikről beszéltünk.
Nos, én alapvetően igazából információ hiányában a vírus keletkezésével kapcsolatban olyan konkrétan nem hibáztatnék olyan nagyon sokakat, mivel még most is folyik a WHO-nak a kutatása, valószínűleg még a jövőben is lesznek erről tanulmányok, és sokat fogunk foglalkozni ezzel a jelenlegi járvánnyal, hogy a jövőbeliekre felkészüljünk. És pont ezért, mivel még nem tudunk nagyon sok mindent, én még egyelőre nem mondanék így, hogy úgy mondjam, ítéletet senki fölött. Az biztos, és már ezt múltkor is megállapítottuk, hogy emberi felelősség közrejátszanak ezek az ilyen illegális, ilyen vadállatpiacok, ha úgy nézzük, és az, hogy hogy bánunk az állatokkal, de ugye ebben a véletlen is egy faktort tud jelenteni. Az biztos szerintem, hogy a jeleit szerintem elég keményen láthattuk annak, hogy előbb-utóbb itt valami járvány lesz. Tehát 2003-ban is volt egy SARS járvány, azt hiszem, 2012-ben SMERS járvány volt, volt közben Zika, meg Ebola, és ezek mind, ezek nem értek el ilyen világ méretű pandémia szintre, ezek nem jutottak el idáig, szerencsére. Viszont ebből láthattuk, hogy bőven vannak olyan vírusok, amikkel nem igazán tudunk még effektíven küzdeni feltétlenül. És ezek mind figyelmeztető jelek lehettek volna arra, hogy több pénzt kell ezekbe a kutatásokba, amik vírusok kutatásába, vakcinák fejlesztésébe fektetni. Ugyanis a jelenlegi koronavírus járvány, amit a SARS-CoV-2 okoz, ez egy SARS vírus, és már korábban is voltak, és vannak még koronavírusok. Ugye ez egy, nem tudom pontosan a szakszót, nem vagyok virológus, tehát ezért senki ne adjon olyan túl nagy hangsúlyt az én véleményemnek, tehát mint csak egy ilyen laikus tekintek ezekre a dolgokra. De azt is láthatjuk, hogy valószínűleg jobban fel tudtunk volna készülni, hogyha több pénzt kaptak volna akkor, amikor az már SARS járvány volt, hogy jobban megismerjük ezt a vírus törzset, vagy családot, nem tudom mi a helyes szó, tehát ezt a csoportot mondjuk akkor így. És még sorolhatnám, hogy hányan figyelmeztettek, kezdve a hírhet Bill Gates TED Talkról, a 2016-ban tartott, ugye. És az olyan filmek is mondjuk, mint például, hú, nem tudom már mi volt a magyar címe, a Contagion, a tudod, ez a Steven Zoller. Micsoda?
A vírus, ennek is ez a...
Ja, lehet. Tehát, na mindegy, tehát, hogy amíg beábrázolták, hogy milyen lenne, hogyha lenne egy ilyen nagy vírusjárvány. Emellett arra is emlékszem, hogy még egy régebbi National Geographic-ban olvastam egy cikket, ami az emberiség jövőjével foglalkozott. Az is benne volt, hogy nagy veszélyt jelenthetnek az emberiségre a szupervírusok. És a koronavírushoz még nem is tekinthető szerintem egy ilyen szupervírusnak, mert hát már találkoztunk más korona... Tehát, hogy a COVID-19 járványt okozó vírussal, ahhoz hasonlókkal úgymond már találkoztunk. Tehát nem tudom, mit tartozik pontosan egy ilyen szupervírus kategóriába, de nagyjából az, hogyha gondoljunk bele, lemennénk valami barlang mélyébe, amiben még soha nem járt senki ember, és ott lenne valami vírus, aminek az emberi faj még soha nem lett kitéve semmilyen formában, és az egy nagyon pusztító járványt okozna. Na, az tényleg eléggé ki tudná nyírni az emberiséget, hogy itt felmerül az űrkutatásban is az, hogyha más bolygókon van valamilyen formában élet, akkor ott is lehetnek vírusok, és hogy azok milyenek, tehát hogy ennek még ilyen hosszabb távú következményei is lehetnek akár. De most kicsit ebbe egy elkalandoztam, tehát szerintem abban mindenképpen felelősségünk van, hogy nem voltunk felkészültek, holott jelei már voltak, és nem volt benne eléggé ez a köztudatban, úgyhogy ez most mindenképpen egy olyan lecke, amit eléggé meg kell tanulnunk, szerintem, hogy a vírusokkal nem lehet szórakozni, és ez nem egy olyan dolog, ami így akár, ami majd csak elmúlik, vagy megoldódik önmagától, hanem itt magunknak is tennünk kell azért, hogy megakadályozzuk, és kordában tartsuk. Tehát egyrészt szerintem felelősek vagyunk azért, hogy nem voltunk felkészülve, és hogy ez így ilyen sokáig húzódik ez az egész, és szerintem azért is felelősek vagyunk, hogy aztán ez így elterjedhetett. Hogy nagyon sokáig ment ez a vírus tagadás, mind országok vezetőitől, mind tőlünk állampolgároktól, hogy ó, hát ez nem is olyan komoly, nem kell emiatt aggódni, így ment ez a talán önnyugtatás is, hogy magunknak is mondtuk, hogy ne aggódjunk, holott azért elég sok okunk lett volna aggódni. Tehát ebből a szempontból is felelősnek tartom magunkat, embereket, hogy Nem feltétlenül vettük ezt mindig elég komolyan, és nem mindenhol reagáltunk megfelelően, és igen, talán mára már azért ez nyilván mérséklődött, tehát úgy érzem, hogy ezek a hangok, akik ilyen vírustagadók lettek volna, most arra nagyon eltűntek, de legalábbis ez csak ahogy én látom.
Hát szerintem azért nem tűntek el, azért láttunk ilyen maszk nélküli tüntetést a hősök terén, meg biztos más országokban is van még több ilyen. Most inkább a hangsúly szerintem átment a vakcinára, most a vakcina kérdés tematizálja a közbeszédet. Úgyhogy most inkább, vagy hát szerintem inkább az ilyen vakcina tagadók hangja az erősebb, hogyha így mondom. Ugye, hogy nanocsippet ültetnek belét, meg belehalsz, hogyha beoltanak vele, és a többi. Na, az alapján, amit elmondtál, én nem lennék ennyire elnéző, hiszen hogyha csak ebbe kapaszkodunk, hogy kutatásfinanszírozás, tudtuk, hogy vannak ilyen vírusok, tudtuk, hogy van veszély, és jókunk volt azt gondolni, hogyha ezt kellőképpen ismerjük, akkor fel tudunk készülni, és hatékonyan tudunk védekezni. És ez nem egy ilyen marginális kérdés lett volna, hogy hát de jó lett volna, hogyha erre is képes a mi országunk, hanem ennek egyrészt súlyos gazdasági vonzata is van. Ez most utilitarista megfontolásból mondom, üzenve a politikusoknak, hogy hát, hogyha azt akarod, hogy az országodnak jó és biztonságos gazdasági élete legyen, akkor a kutatásba is fektetni kell. A másik pedig, ami ennél fontosabb, hogy hát azért mégiscsak emberi életekről van szó. Egy ilyen vírusban sokan belehalnak, aki pedig nem és elkapja, az is biztos, hogy sokat fog szenvedni, és úgy tűnik, hogy vannak, akik egy életre elvesztik emiatt a szaglásukat, vagy csak ilyen 50%-osan kapják vissza. Ami most nyilván sokkal jobb, mint hogyha meghalnál, ahhoz képest ez egy semmi. De attól még én azt gondolom, hogy ez egy veszteség. Én nagyon élvezem a kávé illatát, amikor az ember megfázik, akkor megtapasztalhatja, hogy az étel is akkor esik igazán jól, hogyha érzi az illatát, de hogyha belegondolunk a közeledő eső illatába, a tavaszi virágok illatába.
Igen,
ezt nem tudatosítjuk, de ez fontos élvezetforrás.
Meg gondoljunk bele, hogy önmagában már csak egy kisebb betegség, mint mondjuk egy nátha, vagy influenza, vagy akárha csak valakinek tudja, hogy ilyen szénanáthája van, ilyen allergiás már, az is egy napot meg tud néha keseríteni. Tehát én ezt tudom magamról, mert én egy allergiás, ilyen náthás alak vagyok, és azért néha elég rossz tud lenni, hogyha az emberre nagyon rájönnek ezek a dolgok, és ez nem egy nagy betegség, vagy akár, tehát hogy ez egy viszonylag kis szenvedés, de már ez is az embernek egy napját azért meg tudja kicsit keseríteni. Na most gondoljunk bele, hogyha az ember lázos, már az se egy jó élmény, és akkor gondoljunk bele, hogy ezt lehet fokozni, hogy miket okoz a koronavírus, és hogy kiknek milyen panaszai vannak. Tehát ebből a szempontból mindenképpen komoly következményei vannak annak, hogy te felelős vagy azért, hogy más emberek szenvednek, még hogyha túlélik, és utána nem is lesz semmi bajuk, akkor mondjuk te attól még lehet, hogy felelős voltál azért, hogy valaki egy hétig lázas volt, és lázasnak lenni nem egy kellemes élmény. Tehát te se szeretnéd, ha valaki neked lázat okozna, nem? Akkor miért akarnál másnak lázat okozni?
Így van, igen, és hát ebből a legnagyobb felelőssége szerintem a politikusoknak van, mert ők már alapból elébe tudtak volna menni a
igen,
dolognak.
Igen, a kutatás támogatásával egyértelműen, igen.
Tehát ezért azt gondolom, hogy hát ha a genezisében nem is, akkor a terjedésének a mielőbbi megakadályozása az hatalmukban állt volna, és ezt nem tudták teljesíteni, ezért nekem jókon van hibáztatni őket. Ami még a kialakulásával kapcsolatban azért vannak jó nagy kérdőjelek Kínával kapcsolatban,
Az is igen.
hiszen mégiscsak az ő országban történt ez a dolog, és hát beszéltünk, hogy
Bár
mennyire
ugye,
nem
ja,
higiénikus
bár ugye az is igaz
ez a
egyébként,
piac dolgok.
bár ugye az is igaz, ez csak hadd említsem meg, hogy találtak azért olyan dolgokat, hogy mit tudom én, ilyen szennyvízbe már máshol korábban így visszamenőleg kimutatták a vírust, tehát lehet, hogy ez a vírus hosszabb ideje úgymond létezett, csak nem igazán tudtunk róla, tehát vagy így nem robbant be. Tehát ez is mutatja, hogy még mennyi mindent nem tudunk. Az viszont biztos, ez is ezzel egyetértek, hogy Kínának és a kínai kormánynak nagy felelőssége van abba, hogy hogy elszabadult a járvány, hiszen egyértelmű gócpont Kína a világ járvány szempontjából.
Így van, meg ők voltak attól még az elsők, akik tudták, hogy itt van egy újfajta
Igen,
vírus,
igen.
és nem tájékoztatták időben erről a WHO-t. És szerintem ez egy óriási bűn, ez egy irgalmatlan, hogy
Igen,
mekkora
igen, sőt,
valami, úgyhogy...
volt egy kínai orvos, és most lehet, hogy rosszul fogom mondani a nevét, a Li Wen Liang, talán így, nem mindegy. Ő volt az orvos, aki először egy ilyen chat csoportba, azt hiszem korábbi egyetemi társainak, tehát más orvosoknak beszélt arról, hogy van itt egy új ilyen megbetegedést okozó vírus, és őt aztán behívta a kínai kormány ezért az üzenetváltás miatt, és valami alá kellett írnia, valami papírt is, azt hiszem, hogy ezeket az ilyen, hogy ő nem tudom, hogy így ilyen pletykákat terjesztett meg, hogy ez nem igaz, meg stb. És aztán ő később egyébként meghalt a koronavírusban, pont abban a vírusban, ugye, ami ellen ő volt az első, aki úgy igazán figyelmeztette a világot. De voltak olyan orvosok is, akik eltűntek egyébként, tehát akik próbáltak figyelmeztetni, és a mai napig nem tudjuk, hogy mi van velük. Ami azért Kínánál gondolhatjuk, hogy mit jelent, hiszen mi magyarok azért tudjuk, hogy milyen dolgokat képesek ezek a kommunista diktatúrák csinálni, tehát képzeljük csak el, hogy mit tud egy olyan ország, egy kormányot csinálni, mint Kína. Főleg egy olyan országban, ahol vannak ilyen munkatáborok, meg stb., amit azért sokszor elfelejtünk. És emellett ez az eltitkolás is mellett még az is igaz, hogy Kína sokáig nem vezetett be elég jó törvényeket. Tehát például ott van ez a kínai új év, a hold új év. Ők akkor nem csináltak lezárást, pedig az a legnagyobb esemény az egész országban. Rengetegen utaznak, mert ugye hazamennek a családhoz, stb. Tehát olyan, mint hogyha nálunk karácsony lenne, vagy még akár nagyobb is annál. És hát akkor valószínűleg rengetegen hurcolhatták a vírust egyik helyről a másikra. És nyilván az igaz, és ezt a kínai kormány most eléggé nyomja magáról, és sokan lehet beleesnek ebbe a képbe, hogy aztán miután a kínai kormány elkötelezte magát amellett, hogy megállítják a vírust, utána már effektíven cselekedtek, ugye hála annak, hogy ők egy ilyen autoritár rendszer, és azt csinálnak kb. Amit akarnak, ezért nagyon hatásosan tudtak védekezni a vírus ellen, ellentétben ugye velünk demokratikus országokkal, ahol mindenkinek joga van visszapofázni, és megszegni, vagy hát, és ahol ugye így lazábban kezelik a dolgokat. De Kínánál például meg lehet azt csinálni, hogy kiraknak egy hangszórót az utcára, amiben mondják, hogy nem szabad kimenni, és akkor nem fognak kimenni az emberek. Nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy Kína egy diktatúra, és más a kínai emberek gondolkodása is egyértelműen, mint a mi nyugati gondolkodásunk. De az kijelenthető, hogy a kínai kormány miután elkötelezte magát a vírus megállítása mellett, utána már effektíven védekezett. És most megpróbálják magukat ilyen színben feltüntetni a maszkokkal, meg a szállításával, meg ugye a saját vakcinájukkal, tehát próbálják így kisikamikálni magukat ebből a helyzetből, én úgy érzem.
Igen, itt a vírus elleni fellépésnél rávilágítottál a másik dologra, hogy a terjedésben is nagy felelősségük lehet az adott országoknak. Bár itt azért hajlamos vagyok őket felmenteni, hiszen kevés róla az információnk. És azt beszéltük, hogy a megfelelő mennyiségű tudás az egy fontos kritérium ahhoz, hogy valakinek felelősséget tulajdonítsunk. És például a svédek esetében állandóan kérdés, hogy akkor ők most lehet, hogy ők csinálják jól, mert ő náluk sokkal kevesebb szigorítás van, náluk viszont nem ilyen hullámszerűen van, hogy most szigorítunk, most lazítunk. Náluk az elején volt pár szigorító intézkedés, és azok még most is vannak. És egy kicsit még szigorodtak. Tehát az viszont egy konzekvensebb taktikát használnak. És aztán, hogy kié bizonyult hatásosnak, ezt majd csak utólag fogjuk tudni. Úgyhogy most rátérnék az emberek felelősségére, nekünk az állampolgári, vagy nem állampolgári felelősségünkre, hogy hát nekünk azért a szánkba rágják, hogy mit kell csinálni, hogy hordjunk maszkot, hogy tartsunk távolságot, fertőtlenítsünk, és hogy lehetőleg ne találkozzunk emberekkel. És szerintem ezután nem nagyon lehet már kimagyarázni azt, hogyha mégiscsak partikat szervezünk, pusziszkodunk, kezet fogunk, akkor épp arról van szó, amit mondtam, hogy hát kinyitjuk Pandora szelencéjét. És én értem, hogy ez egy nehéz dolog ebben a vírusban, hogy nem úgy terjed, mint az Ebola, mert akkor egyértelmű lenne, hogy bezárkoznánk, hanem tudjuk, hogy terjed, de,
igen, ugye,
de azért
ugye ez
nem...
A...
nem.
Csak ugye ez benne a nehéz, ugye, hogy a tünetei nagyon hasonlóak másokhoz. Tehát lehet, hogy meg hogy változik is, hogy kit mennyire érint. Tehát lehet, hogy az, hogyha valaki köhög, meg kicsit nehezebben vesz levegőt, lehet, hogy nem tűnik fel neki, mert mondjuk korábbi más betegségének is ugyanez a tünete volt, és aztán el is múlik neki. De lehet kiderül, hogy ő igazából közben átesett a Covidon, és közben csomó embert megfertőzött, ugyanígy vannak a hordozók. Tehát, hogy igen, nem tudjuk, hogy kiben lehet jelen, hol tudunk vele ugye találkozni, és ezért minél jobb megelőzni.
Igen, de szerintem ami ebben az igazán fontos, hogy látjuk azt, hogy súlyos, de azért nem olyan súlyos, hogy akkor egyértelműen bezárkózzunk. Ezért egy ilyen középutas taktikát csinálunk, hogy hát óriási házi bulikat nem rendezünk, de azért néha-néha találkozunk emberekkel. És szerintem az ilyen eseteknél azért bevállaljuk azt mind, hogy megadjuk az esélyt a vírusnak. És még hogyha ez nem is olyan óriási bűn, de szerintem ez elég arab arra, hogy hibáztassuk egymást, hogyha átadjuk egymásnak a vírust. Szóval szerintem fontos látni azért, hogy óriási felelősségünk van az ilyen esetekben is, bár a pszichológiáját megértem, hogy látjuk azért, hogy nem terjed olyan nagyon durván, tehát nem az van, hogy akkor elkapja a lakosság 60%-a, a másik pedig, hogy olyan ellenségtől nehezebben félünk, amit nem látunk. És ez nem olyan, ami olyan nagyon látványos dolog. Így van, ettől függetlenül utána tudunk nézni a számoknak, és volt is egy jó válasz online cikk karácsony előtt, amiben döntéspszichológusok, vagy viselkedéspszichológusok beszéltek arról, hogy minek mennyi esélye van, hogy átadod. És ott hoztak ilyen jó példákat, hogy hát, hogyha állnál egy ház tetején, lent állna a családod, és hogyha tudnád, hogy 100 téglából 6 találja el a családodat, akkor ledobnál-e rájuk egy téglát. És tulajdonképpen ezzel a kérdéssel szembesülünk majdnem mindegyik ilyen találkozónál. Úgyhogy én nem mondom azt, hogy ne találkozzunk egyáltalán. Én azt mondom, hogy tudjuk, hogy ilyen adatok vannak, és tudjuk, hogy van egy ilyen vírus, és ezért felelősek vagyunk, amikor, amikor végül olyan téglát dobunk, ami eltalálja a másikat. Akkor nem tudjuk kimosdatni magunkat, bármennyire szeretnénk. És szerintem nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Ezt azért is mondom ennyire, mert azt gondolom, hogy a vírus esetében, vagy a vírus terjedésének az esetében összeér az, amit az előre meg a hátrafelé tekintő felelősségelméletekről mondunk. Tehát azt gondolom, hogy akik most felelősek azért, és megérdemlik, hogy hibáztassuk őket, ugyanőket hasznos is hibáztatnunk. Azt gondolom, hogyha elmondjuk ezt, hogy van felelősségünk, meg mekkora, akkor jobb konzekvenciák lesznek, mert akkor jobban odafigyelünk, és nem adjuk át egymásnak a vírust. És ez egy nehéz teher, nyilván az ember nem szereti, amikor hibáztatják, meg azt mondják, hogy nagy felelősség van rajta, meg ő tehet erről, de azt tudom mondani, hogy tetszik vagy nem tetszik, arról, hogy van vírus, arról nem tehetünk, de arról, hogy terjed, arról igen. Különösen akkor, hogyha mi adtuk át egymásnak a vírust. Persze vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlen, hogy találkozzunk, de azért ez nem olyan rengeteg. Úgyhogy ez egy nehéz helyzet, és valószínűleg pessimisták most erre mutogatnának is, hogy hát igen, mi megmondtuk, hogy ilyen a világ. Én most ebben nem foglalnék állást. A lényeg az az, hogy cselekedjünk felelősen.
Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást. Reméljük, hogy mindenkinek segíteni tudtunk abban, hogy átgondolja ezt a helyzetet, és hogy ezen nem árt elgondolkodni, hogy nekünk mekkora felelősségünk is van ebben. Ebben a részben is már beszéltünk arról, hogy mondjuk a politikusoknak, az államoknak mekkora felelősségük lehet, így a következő részben ebből a minisorozatból az állam hatalmáról és a polgár jogokról és ezek viszonyáról fogunk beszélni, vagyis hogy mennyire szólhat bele egy állam abba, hogy én végül is mit csináljak, úgyhogy várunk titeket a következő adásban, hogy ezt a témát megvitassuk. Mi pedig Benzsó és Barnabás voltunk, sziasztok!
Sziasztok!